mindenkit szeretettel köszöntök. A Bibliának legünnepélyesebb fejezetéhez érkeztünk el, Jelenések könyve 19. fejezetével, ahhoz a történelmi időponthoz, amelyet többször jeleztünk már itt a táblán is, mindig kérdőjellel. A kérdőjel az időpontra vonatkozik, nem arra, hogy meg fog-e valósulni. Hogy mikor jön el Jézus, azt nem tudjuk, azért van itt a kérdőjel. De annyira bizonyos Krisztus második eljövetele, hogy a Bibliában először arról kapunk híradást, hogy már az Ádám utáni 7. nemzedékben Énok arról jövendőlt, így olvassuk szó szerint, hogy eljött az Úr az ő sok ezer szentjével. Énok pátriárka, aki a vízözön előtti világban, a 7. nemzedékben ért, kb. 5000 évvel ezelőtt, múlt időben beszélt Jézus második eljöveteléről. Ez az úgynevezett profétikus múltidő. Amikor a Biblia valamit állítani akar a jövőre nézve, ami annyira bizonyos, hogy higgyünk neki, akkor nem jövő időben mondja, nem is jelen időben, múlt időben mondja, eljött az Úr az ő sok ezer szentjével. A bibliai könyvek egyébként ezt az eseményt, Jézus második eljövetelét három hasonlattal, három jelképpel is leírják. Jézus is, amikor a földön járt, Máté 22., Lukács 14., Máté 25. fejezetében beszélt a mennyegzőről. Királyi mennyegző, nagy vacsora, nagy mennyegző, 10 szűz példázata. Mindegyik ezt a jelképet hordozza magában, mert hiszen az emberi világban is a mennyegzővel mi történik? Két család egyesül. Két család, a vőlegény és a mennyasszony mögött álló két család egyesül. Mi következik be Jézus második eljövetelével? Két világ egyesül. A mennyei világ és a földi világ. A szétszakított, egymástól most még szétszakításban lévő mennyei világ és a földi világ egyesülni fog. Jézus eljön a sok ezer szentjével, angyalserege kíséretében. Ezt a 19. fejezet állítja majd így elénk, hogy íme megnyílta az ég. És Jézusnak az eljövetelét bemutatja ez a profétikus fejezet. A második jelképe a Bibliában Jézus második eljövetelének az aratásnak a jelképe. Nem csak az evangéliumokban, hanem Jelenések könyve 14. fejezetében, tehát egyik előző fejezetben is Jézust így látjuk, hogy a felhőn ül és sarló van a kezében. A föld aratnivalója megérett. Mindenki beérlelődött az élő nemzedékek sorában, aki felkészült a mennyre, aki ott akar lenni az örök életben, Jézus magához veszi. Ugye az aratás is örömünnep, a mennyegző is örömünnep, az aratás is örömünnep. Jézus második eljövetele mindig a hatalmas öröm szimbólumait hordozza magán, csak úgy, mint a mennyegző és az aratás után a harmadik jelkép, ez a három jelképe van Jézus második eljövetelének, a vajúdás jelképe. A vajúdás után gyermek születik a világra, óriási öröm, egy kisgyermeknek a világra jövetele. Máté evangélium a 24. fejezet 8. verse pontosan nem úgy szól, ahogy a mi károlyi bibliánkban, hogy ez a sok nyomorúság kezdete, hanem a vajúdási fájdalma kezdete. Jézus második eljövetel előtt vajúdik a világ. Most már a vajúdás idejét éljük. És a vajúdás végén pedig megszületik a gyermek, értsük profétikusan, megszületik majd egy új világ, amelyben igazság lakozik. Megszületik a régi világ helyében, amit az emberiség tönkretett, ami nem az igazságnak, hanem a gazságoknak, nem a szeretetnek, hanem a gonoszságoknak a világává fajult. Ennek helyébe egy új világ fog megszületni Jézus második eljövetelével. Ezt a vajúdás jelképét Jézus még János evangélium a 16. fejezetében is alkalmazta a híres búcsú beszédeiben, amikor az utolsó vacsora terméből elindult Jézus, és innen Jeruzsálemnek a belvárosából, tehát az utolsó vacsora terméből kijött az olajfák hegyére, és eközben a tanítványaival sétálva mondta el Jézus ezeket a búcsú beszédeit, és eközben mondta Jézus, hogy a világ ma örül, ti pedig szomorkodtok. De a világ öröme szomorúságra fordul, a ti szomorúságotok pedig örömre fordul akkor, amikor a vajúdásnak vége lesz, és ez az új világ megszületik. És az első Tesszalonikai levél 5. fejezetében, hogy az apostolik is mennyire pontosan megértették ezt, Pál apostol azt mondja, hogy a világon, amikor majd azt mondják, hogy békesség és biztonság, amikor az emberiség a nagy egységtörekvésekben előre halad, és mindenkinek békességet és biztonságot fognak ígérni, akkor hirtelen jön rájuk a veszedelem, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és meg nem menekedhetnek. Itt már Pál apostol szinte előlegezi Jelenések könyvének azokat az összefüggéseit, amelyekről az elmúlt néhány előadásban beszéltünk, hogy az emberiség történelme, hogy halad előre, egyre súlyosabbak lesznek az emberiség válságai, és ezek nem helyi válságok lesznek, hanem valóban világméretű, vagy ma mondják idegen szóval globális válságok. És ezekre a globális válságokra az emberiség globális választ akar adni, és ez a globális válasz a globalizáció. Ez egyesülés. A világ gazdasági, de nem csak gazdasági, társadalmi, de nem csak társadalmi, vallási és politikai erőinek is az egyesülése. Ez az, ami a hamis válasz a világ problémáira, de az emberiség építgeti ma is ezt a Bábel-tornyot, és már elég magas szinteken jár ez az építés. Ez a nagy Bábel vagy nagy Babilon a végső idők egység törekvéseinek a jelképe a Bibliában, a vallási és politikai erők összefogásának a jelképes kifejezése. Erről beszéltünk a Jelenések könyve 17. fejezetéről szólva, és a Jelenések könyve 18. fejezetéről szólva arról emlékeztünk meg, hogy ez a világegység létrejön, tehát európai egység, világ, ez létrejön, de hihetetlen gyorsasággal össze is fog omlani. És ezután, miután a 18. fejezet a világegység összeomlását mondja el, a Jelenések könyve 19. fejezetének az első része egy nagy öröménekkel kezdődik. A 19. fejezet első 5 versét olvasom először. És ezek után, tehát mindezek után a világegység kiépülése, összeomlása után János apostol a következőnek volt szem és fültanúja. És ezek után hallottam, mint egy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, amely ezt mondta. Alleluja! Az üdvösség és a dicsőség és a tisztesség és a hatalom az Úré, a mi Istenünké. Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, és azt a nagy paráznát, amely a földet megrontotta az ő paráznaságával, elítélte, és megbosszulta az ő szolgáinak vérét annak kezén. És másodszor is mondták, Alleluja! És annak füstje felmegy örökkön örökké. És leborult a 24 vén és a 4 lelkes állat, és imádta az Istent, aki a királyi székben ült, mondván, Ámen, Alleluja. És a királyi székből szózat jött ki, amely ezt mondta, dicsérjétek a mi Istenünket mindnyájan az ő szolgái, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok. Egyelőre idáig olvasom. Egy kis fordítási pontosítást kell tennem, nem is egyet, a második versben olvasott megbosszult a kifejezés. Istennel kapcsolatban ilyen nincs a Bibliában, hogy Isten bosszút áll. Sokszor van a Bibliában ilyen kifejezés, hogy Isten bosszút áll, vagy megbosszulta az Isten. Ezt nyugodtan húzzuk át, és írjuk be a jó kifejezést, hogy Isten igazságot szolgáltatott. Istentől távol van a bosszú, a visszavágás, minden alantas formája az igazságszolgáltatásnak. Isten igazságot fog szolgáltatni. És a negyedik versben is van egy fordítási pontatlanság, ezt már a sorozat eddigi részeiben is említettem, hogy lelkes állat, ez a Bibliában mindössze ennyi, hogy élő lény. Ugye a régi magyar nyelvben az állat szó nem annyit jelentett, mint most, hanem annyit, hogy fennálló valaki, tehát lény, élő lény. Tehát amikor ezt az Alleluját, ugye az Alleluja, héber kifejezés annyit jelent, hogy dicsérjétek, dicsőítsétek az Istent, amikor ez a dicsőítő ének felhangzik, azért hangzik fel, mert előre bejelenti, hogy Jézus közbe fog avatkozni. Jézus jön, ahogy Énok mondta, hogy már eljött az Úr az ő sok ezzel szentjével. Igen, most mondja a Biblia, hogy most Jézus érkezik, kiveszi az emberiség kezéből a történelem irányítását, a nagy Babilont, a nagy paráznát, ezt a nagy világegységet, amelybe politika, vallás, pénz alapon összevegyült. Ez félreállítja az útból. Nagyon megdöbbentő a második vers, hogy azt mondja, erre a Babilonra, erre a parázna asszonyra, hogy megrontotta a földet az ő paráznasságával. Tehát az egész földet nemhogy megmentik ezek az egységtörekvések, hanem a földünket még mélyebb válságba sodorják bele. Ugye az emberiség ma ezekben hisz, és ezekhez kapcsolja a reményeit, a várakozásait, és a Biblia pedig azt mondja, hogy ezek még mélyebb válságba sodorják bele az életet, ezek a hatalmas világegység törekvések. Másodszor is hallja a szózatot, hogy alleluja, és hallja azt is, hogy végleg el fog tűnni, ezek a hatalmak megsemmisülnek, annak füstje felmegy örökön örökké, ugye az örökön örökké kifejezés ez emberre vagy emberi intézményekre alkalmazva mindig ennyit jelent, hogy véglegesen, visszavonhatatlanul, egyszer s mindenkorra, talán ez a jó magyar kifejezés. Utána megint hallja a 24 vént, a 24 vénnel már találkoztunk a Jelenések 4. és 5. fejezeteiben. A 24 vén az emberiség előőrse, aki a mennyben van, név szerint hármat ismerünk a 24 vénből, Mózest, Illést és Énokot. A többiek névtelenül vannak ott, mint feltámasztott emberek, akik Jézus halálakor és feltámadásakor, amikor megnyíltak Jeruzsálemben a sírok, és sok szent kijött és megjelent a szent városban, és Jézus magával vitte őket a mennybe. Tehát a Biblia híradása szerint az emberiség előőrse már ott van a mennyben. De ez csak 24 vén, 24 presbiter. Ott van a négy élőlény is, az a négy kérub, az angyaloknak a négyes képviselete, és ezek is hálát mondanak. Hálát mondanak, hogy egy 6000 éves dráma, mintegy 6000 éves dráma lejátszódott, végéhez ért. Tehát egy nagyon ünnepélyes felütés ez a 19. fejezetnek, hogy János apostol egyelőre egy mennyei jelenetet lát, és inkább most nem az a lényeges, amit lát, hanem amit hall. Hallja a hálát, a köszönést, a megnyugvást, az Istennek való háladást, hogy lezárult valami borzalom, az egész emberi történelem a drámai végkifejletével, Jézus eljövetelével véget ért. És miután ezt látta és főleg hallotta János apostol, a 6. verstől, még mielőtt látta volna Jézus második eljövetelét, mert ez csak a 11. verstől kezdődik, a 6. verstől még van itt egy közbeiktatás. És ez a közbeiktatás a második eljövetel egyik jelképét érinti, ez a mennyegző. Erre azért hívom fel a figyelmet, mert a 19. fejezet elején szó lesz a mennyegzőről, mint egy ünnepies vacsoráról, és a 19. fejezet végén szó lesz majd egy másik vacsoráról. De az kevéssé lesz ünnepélyes, és kevéssé lesz felemelő. Először a Biblia a bárány mennyegzőjével foglalkozik. A 6. verstől ezt olvashatjuk. És hallottam, mint egy nagy sokaság szavát, és mint egy sok vizek zúgását, és mint egy erős mennydörgésnek szavát mondván, alleluja, mert uralkodik az Úr, ami Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. És mondta nékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És mondta nékem, ezek az Istennek igaz beszédei. És leborultam annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de ő mondta nékem, meglásd, ne tedd, szolgatársad vagyok néked és a te atyád fiainak, akiknél a Jézus bizonságtétele van. Istent imádd, mert a Jézus bizonságtétele a prófétaság lelke. Nagyon szép ez a második szakasz is. Még mindig nem jelenik meg Jézus. Még mindig nem a látomással, a Jézus második eljövetelének megjelenésével foglalkozik, hanem újra dicsőítő szózatokat hall, megjelenik neki János apostolnak egy angyal, aki újabb bejelentést tesz, és János apostol önkéntelenül le akar borulni előtte, de az angyal elhárítja, hogy egy valaki előtt lehet leborulni, az Isten előtt. Én csak szolgatárs vagyok, én csak egy ugyanolyan teremtmény vagyok, az angyalok rendjéből való, csak az Istent imád. Mit jelent be ez a mennyei szózat, és utána ez a mennyei lény? Az első nagy bejelentés az, hogy az Isten uralkodik. Az Isten átvette az uralmat, ténylegesen. Nem csak akkor, amikor valamikor a történelemben 2000 évvel ezelőtt azt mondta Jézus, hogy nékem adatott minden hatalom menjen és földön. 2000 éve is már övé lett a hatalom a megváltás jogán. De Jézus Krisztus várt. Miért vár Jézus Krisztus? Miért húzódik el ez a történelem Jézus óta már csak nem 2000 évig? Többször beszéltünk erről, de ezt mindig úgy fel kell idéznünk, mert olyan sok ember mondja azt, hogy hát Jézus már 2000 éve eljött, a világ nem lett jobb. Az emberek nem tértek meg, a kereszténység sem átütő erejű, és nem terjedt el az egész földön. És hát vajon mi értelme volt, hogy Jézus eljött, és hagyta magát megölni, felfeszíteni, amikor a világ nemhogy jobb nem lett, hanem egyre kegyetlenebb és áldázabb képet ölt. Jézus azt mondta a feltámadása után, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. De Jézus nem érvényesítette a hatalmát. Jézus a mennybe ment. És Jézus a mennyből az elmúlt 2000 éven keresztül mit segített, mit irányított, mit akar céljához vezetni, ami itt céljához fog érkezni a második eljövetelekor, de csak ekkor, erre 2000 évet kellett várni. Jézus azt segítette, azt vezette el a végkifejletéhez, hogy ne csak ő győzzön, hanem a követő is átütő győzelemre jussanak. Jézus ellen az egész világ felvonult. Jézus nem értették meg, és az emberiség megölte a teremtőjét. Az igazán hívő emberek ellen az egész világ fel fog vonulni a történelem végén. Mert mindenki át lesz lelkesítve, meg lesz babonázva, meg lesz igézve a nagy egység törekvésektől. Az igaz emberek, a keresztény emberek a történelem végén egyedül maradnak. Ugyanannyira egyedül, mint Jézus. És ahogy Jézus a keresztván felkiáltott, hogy elvégeztetett, beteljesedett, hogy a megváltás művét így egyedül, hitáltal végrehajtotta, a történelem végén is azok fognak győzni, akik az Istenben vetett hit erejével megállnak az egész világgal szemben. Mert mondom, az egész világ az emberi megoldásokban hisz, az emberi összefogásban hisz, az Istennel kitörődik. És amikor bejelenti ezt, hogy igen, az Isten most akkor veszi kezéhez az uralkodását, amikor a követői is győznek. Jézus már 2000 éve eljöhetett volna. Jézus már 2000 éve megszüntethette volna ezt a sok nyomorúságot, amit az elmúlt 2000 évben is át kellett élni az emberiségnek, főleg az elmúlt 100 évben. De Jézus addig várt és addig küzdött, hogy ne csak az ő győzelme, mert Jézus nem azért jött el a világról, csak ő győzzön, ez nem lenne megváltás. A történelemben sokan győztek, sok hívő ember volt, egyes emberek, kis közösségek is, de a történelem végén lesz egy győztes egyház is, egy győztes kereszténység is. A sokat küzdő, sokszor elbukó kereszténységből lesz egy győzelmes kereszténység, amely az egész világot összegyűjti majd Jézus fogadására. És Jézus akkor jön el az övéihez, és ez a második fontos bejelentés, amikor az ő felesége elkészítette magát. Milyen szép jelkép. Jön a vőlegény. Ugye a vőlegény mindig Krisztus jelképe. A feleség az egyház jelképe, az igazi egyház jelképe. Találkoztunk mi más feleséggel is, paráznasszony képében, az a hitehagyó egyház jelképe. A hatalommal, a politikával, a pénz érdekekkel összefogó egyházak, vagy egyházi gondolkodású emberek, az a paráznasszony kategóriája. De az igazi menyasszony, aki várja a vőlegényét, ez az igazi keresztények és az igazi egyháznak a kategóriája. És erről a bejelentés így szól a 7. versben, hogy örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget az Istennek, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. Ez döntő bejelentés, a felesége elkészítette magát. Itt a történelemnek ebben az időszakában, a 7 csapás előtt, a nagy evangélium hirdetés idején, mert ez az utolsó feketének hagyott időszak, ez a 7 csapás, ekkor már nem lehet elkészülni. A 7 csapás idején azt olvastuk a 6. csapásnál, hogy boldog, aki vigyáz és őrzi a ruháit. Itt már nem lehet ruhát felvenni, tiszta ruhát felvenni a 7 csapás idején. Ugye Armageddonnál olvastuk ezt az armageddoni proféciában, Jelenések könyve 16. fejezetében. Itt azonban a 7 csapás előtt a nagy evangélium hirdetés idején lesz egy olyan kereszténység, lesz látható módon egy olyan egyház, mint egy menyasszony, aki elkészítette magát. Ugye elmenjünk egy esküvőre, egy mennyegzőre, ott most vagy készen áll a vőlegény, vagy készen áll a mennyasszony, az emberi világban is nagyon megnézik, nagyon készülnek erre, az a két ember nagyon készül, a vőlegény is és a mennyasszony is. Ezt a példát veszi a Biblia, ezt a hasonlatot, hogy a történelem végén, amikor a vőlegény érkezik, a felesége, a mennyasszony elkészítette magát. És nagyon érdekes, hogy arra is választ ad ez a rendkívül rövid bejelentés, hogy hogyan készült el a mennyasszony. Hogy a történelem során 2000 évig nem volt, az őskereszténységet kivéve, a Krisztus mennybe menetele után volt még egy tiszta kereszténység, az őskereszténység, de utána a kereszténységnek az élete csak ez, csak a hullámhegyek, hullámvölgyek, és itt van a legmélyebb hullámvölgyben, most vagyunk a történelemben, és ezután mondja a Szentírás, hogy az ő felesége elkészítette magát. Hogyan tudja elkészíteni magát? Síralmas ma a világ állapota. Síralmas a nagy kereszténység állapota, de síralmas a nagy kereszténységen belül az Isten igazi egyházának is az állapota, amelyről oly sokat olvasunk a Jelenések könyvében. Hogy tudja elkészíteni magát? A következő versben benne van. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságot cselekedetei. Kedves hallgatók, olyan egyszerű mondat, ez sokan átsiklanak ezen. Pedig csak egy jelkép van benne, a fehér gyolcs. A mennyasszonynak is fehér ruhája van. Fel kell, hogy vegye. Ha nem veszi fel, hát nem is ő a mennyasszony. Hogy készíti el az egyház magát? Hogy adatot annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba. Szó szerinti a fordítás. Nem ő találta ki a fehér ruhát, nem ő készítette, neki adták. Olyan kereszténység lesz a tökéletes és látható kereszténység, aki végre elfogadja azt, amit az Isten akar neki adni. Mert az összes emberi probléma ebből származik ezen a világon. A mi mostani legkisebb problémánktól a legnagyobb problémánkig, ma a hétköznapi életben, közösségek életében nem fogadjuk el azt, amit az Isten akar belőlünk csinálni. Nem fogadjuk el, hogy Isten mivé akar bennünket formálni. Isten mindannyiunkat fehér gyolcsba öltözött emberekké, és az ő igazi egyházát fehér gyolcsba öltözött mennyasszonnyá akarja formálni. Ez mit jelent? A fehér gyolcs a szenteknek igazságot cselekedetei. A fehér ruha, a fehér gyolcs, mint öltözet, a tiszta jellemnek a jelképe. A földi történelemnek a legvégén mitől lesz tiszta az egyház? Hogy a tagjai ugyanolyan jellemmel lesznek ékesek, mint Krisztus volt. Krisztusban mi volt a legcsodálatosabb? A hatalma? A kinézete? Mi volt, amikor Krisztus itt járt a földön, mi volt a legcsodálatosabb? Az, hogy még az ellenségei is azt mondták róla, hogy Mester, tudjuk, hogy te igaz vagy. Te nem vagy személyválogató, te igaz vagy. A tanítványok azt mondták róla, ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal, a jelleme volt. Egy emberben a legcsodálatosabb a jelleme. Egy emberben nem a gazdagsága, nem a tárgyai, nem a ruhája, a körülményei, nem tudom én mi, a legfenségesebbek, legértékesebbek. Egy emberben a legértékesebb a magatartása, a lelkülete, a jelleme. És Krisztushoz úgy fog hasonlítani az egyház, hogy ugyanazzal a jellemmel lesz ékes. Ahogy Krisztus a legnyomorultabb körülmények között is tiszta jellemmel tűrte az ütéseket, a csapásokat, a megszégyenítéseket, még akkor is csak azon gondolkozott, hogy hogy segítsen, és hogy szeressen embereket, amikor fölfeszítették a keresztvára. Ezek az emberek, amikor az egész virág gúnyolja őket, amikor a nagy egységtörekvések nyomán lekezelik és leszólják őket, és az evangélium hirdetés szerte a világon elterjed, de a világ nem azzal foglalkozik, a világ nem várja Jézust. Keresztény tömegek se várják, politikai és egyházi erők sem várják Jézust, hanem a maguk erejében bízva akarják megmenteni a világot. Akkor megmutatkozik, hogy ennek mi az ellenpontja, a Krisztus jelleme. Krisztus jellemét fogják felölteni ezek az emberek, mert végre elfogadják azt, amit az Isten akar nekik adni. Egyszer Jézust megkérdezték a zsidók, hogy mit cselekedjenek azért, hogy az örök életet elnyerjék. Ugye az emberek mindig ezt mondják, hogy kérem, mondják meg nekem, hogy mit cselekedjen. Mondják meg, hogy mit tegyek, és én azt megteszem. Ez a hibás gondolkozás. Mi nem tudjuk megtenni a saját erőnkből, hogy olyanok legyünk, mint Krisztus. És ezt Isten nem is várja el tőlünk. Isten csak azt várja el tőlünk, hogy fogadjuk el az ő segítségét. Isten csak azt várja tőlünk, hogy fogadjuk el a fehér ruhát. Isten alakítani akar minden egyes embert. Az Isten kérése ez, hogy legyünk nyitottak, készségesek. Bibliai szóval legyen meg bennünk a lelki szegénység. Ugye, amit Jézus így mondott a hegyi beszéd első mondatában, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Legyen meg bennünk az, hogy elismerjük, hogy mennyire gyengék vagyunk, mennyire tehetetlenek vagyunk, hogy mi nekünk segítségre van szükségünk, hogy igényeljük Isten segítségét, hogy örömmel fogadjuk el ezt a segítséget. A történelem végén ezt egy közösség, egy egész hatalmas látható közösség, a győzelmes egyház el fogja fogadni, nem a saját erejéből akar győzni, hanem mindenben elfogadja az Isten segítségét és útmutatását. Ezért lesz győzelmes kereszténység. Ezt hirdeti meg ez a bejelentés. Boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak, és mondanékem, ezek az Istennek igaz beszédei. Ezt meg miért teszi hozzá? Mert hajlamosak vagyunk sokszor hitetlenkedni és kétkedni. Lehetek én jobb ember? Lehetek én Jézushoz hasonló? Még Bibliát olvasó emberek is olvassák a Bibliában az emberek, Bibliának erre vonatkozólag az egyik leghatalmasabb kijelentését, a Római Levél 8. fejezet 29. versét, hogy Jézus Krisztus ábrázatához hasonlóvá akar tenni bennünket az Isten. És sokan úgy kételkednek, hogy lehetek én Jézushoz hasonló. Idéztem önöknek már nem csak a humor kedvéért, mert ebben a humorban mélységes igazság van, Spurgeonnek, az ismert 19. századi prédikátornak, azt a kijelentését, amikor azt mondja, hogy sok keresztény a hitetlenségét azzal fejezi ki, hogy idéz egy közmondást, hogy kutyából nem lesz szalonna. Én pedig azt mondom, hogy a mennyek országában csak olyan szalonnák lesznek, amelyek mind kutyából készültek. Igen, az emberek ezt nem akarják elfogadni. Az emberek ezt nem hiszik el, hogy én legyőzhetem az indulataimat, legyőzhetem a rossz kívánságaimat, legyőzhetem a kísértéseket, amikor már annyiszor elbuktam ezekben, de a történelem végén lesznek emberek, akik megragadják Istennek ezt az ígéretét. És megragadják azt, amit mond Pál a Róma 8.29-hez hasonló nagy igében, ez a Galata levél 5. fejezet 24. vers, amely így hangzik, hogy akik pedig Krisztuséi, azok megfeszítették a testet indulataival és kívánságaival együtt. Akik pedig a Krisztuséi, akik Krisztushoz tartoznak, azok a természetüket, a rossz emberi természetet, azt a kutya természetet, azt megfeszítették indulataival, kívánságaival együtt. Igen, a történelem végén nem csak egyes emberek, egy egész közösség, és ennek az egész közösségnek a szavára a világnak egy egész értékes tömege fordul Krisztushoz, és így fejeződik be Krisztus megváltó műve, amiért Krisztus eljött a földre 2000 évvel ezelőtt, az később ezzel a győzelemmel és ezzel a diadallal fog befejeződni. És erre gondja van ennek az angyalnak, aki oda megy János apostolhoz, és azt mondja, hogy ne csodáld, hogy most ezt a szózatot hallod, írd meg ezek az Istennek igaz beszédei. Hát különben az egész Biblia az Istennek igaz beszéde. Miért kell ezt még külön kimondani? Itt csak csodálhatjuk mindig azt, hogy a Biblia látja, a Biblia Istenet tapasztalja a mi emberi gyengeségeinket, hitetlenségünket, és ezért annyi megerősítést ad nekünk, hogy ne emberileg gondolkozzunk, ne nyugodjunk bele a hibáinkba, ne nyugodjunk bele, hogy Krisztushoz méltatlan sokszor az életünk. Ha Krisztushoz fordulunk, ő rögtön kész segíteni. Ne adjuk át magunkat a csüggedésnek, az elkeseredésnek, hogy ma is megint mit csináltam, mit mondtam. Aki keresztény ember, az nem a lehangoltságáról, nem a panaszkodásáról kell, hogy híres legyen. Aki keresztény ember, az megragadja azt, hogy Krisztus meghalt mindenkiért, értem is, azért halt meg, hogy megbocsáthasson, mindenért megbocsát, ha őszinte szívvel hozzáfordulok, és hogyha a megbánásom őszinte és tiszta, akkor Krisztus föl tud emelni, és fokról fokra rám tudja adni az ő jellemének a ruháját, a fehér gyolcs a szenteknek igazságot cselekedetei. Szóval hogy készítette el magát a mennyasszony? Hogy adatott néki. Kinek adatik?
aki el akarja fogadni, hogy felkészüljön. Az Isten és ember együttműködése, az Isten, aki kezdeményez, aki adni akar, és az ember, aki végre elfogad. Az egész emberi életben, ha egy szóval kellene megneveznünk, hogy mi a legnagyobb probléma az emberi életben, az elfogadás hiánya, az Istentől való ajándékok elfogadásának a hiánya, minden további bűn, fogyatékosság, esendőség ebből származik. A történelem végét ezért mondhatjuk, hogy a történelem összes nyomorúsága ellenére győzelmes befejezés lesz, mert Jézus olyanokért jön el, akik élő állapotban méltók már a mennyei életre. Akik itt a földön élve elkészültek már a bárány menyegzőjének vacsorájára. Na hát ilyen hatalmas nagy kijelentések után hangzik el a 11. verstől az, amit János apostol itt lejegyez, és amelyben most már nem annyira a hangzás, hanem a látvány lesz a döntő. Az ég megnyílik, és Jézus közeledik. És láttam, hogy az ég megnyílt. Döbbenetes kifejezés. Ez csak látomásba látta, de így olvasva is az ember úgy beleremeg. Láttam, hogy az ég megnyílt. Láttam, hogy az ég megnyílt, és íme volt egy fehér ló, és aki azon ült, hivatott hívnek és igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng, és az ő fején sok korona, és az ő neve fel van írva, amit senki nem tud, csak ő maga. És vérrel hintett ruhába volt öltöztetve, és a neve Isten igéjének neveztetik. Egy picit megállok. A név mindig egy azonosítás. Itt, ezen a helyen azonosít a Biblia valamit, az utolsó lapjain azonosít valamit, de ezt az utolsó lapokon való azonosítást nagyon komolyan kell vennünk. Mi az, hogy Isten igéje? Isten igéje, ez jelenti Krisztust, mert aki érkezik, azt mondja, az ő neve Isten igéjének hivatik. De Isten igéje, ez is, ami a kezemben van, a Szentírás. Mi a kettőben a közös? Mi Krisztusban és mi a Szentírásban a közös? Az a közös, hogy mind a kettő eredete isteni, de mind a kettő tökéletes emberi formában jelent meg. A Szentírás emberi nyelven van írva, sokan ezt hangsúlyozzák túl, innen vetik el a hitetlenség magvait, azt mondják, hogy hát ezt is emberek írták. Persze, hogy emberek írták, de hozzáteszi a Biblia, hogy egy szó se támad saját magyarázatból. Persze, hogy emberek írták, hozzánk hasonló emberek, a proféták, apostolok, ugyanúgy anya szülte, ugyanúgy betegségekkel, bűneikkel küszködő emberek voltak. De amikor szóltak, az Isten lelkétől indítatva szólottak. Azért nevezhetjük Isten igéjének a Bibliát. Emberi forma, emberi mondatok, mindenki megértheti. De nem mondjuk azt, hogy emberek írták, de nem a saját bölcsességük szorult ebbe bele, hanem az, amit az Isten szent lelke eljuttatott, amire képesítette őket, hogy felemelte őket gondolatihletés, látomás, álom formájában, isteni üzeneteket adtak át, és Jézussal nem ugyanez a helyzet. Sokan meg azt hangsúlyozzák túl, hogy Jézus Isten volt, könnyű volt neki győzni. Kedves hallgatók, Jézus Krisztus maradéktanul ember is lett. Ugyanúgy küszködött a gyenge természetével, ugyanúgy azért született egy földi édesanyától, hogy örökölje az emberi természet esendőségeit, és neki ugyanolyan küzdelembe került az élet. Vegyük komolyan ezt, hogy Isten igéje. Az Isten igéje Jézus Krisztus, aki maradéktanul Isten fia, és maradéktanul ember fia. Az Isten igéje a Szentírás, amit ha olvasunk, akkor emberi nyelvezettel, de az Istenivel kerülünk kapcsolatba. Micsoda hatalmas dolog ez. Amikor megjelenik Krisztus, ezt a nevet mondja, vérrel hintett ruhába volt öltöztetve. Persze, miért vérrel hintett ruha? Mert ugye ő a vérén szerezte a megváltást, ő az életét adta mindannyiunkért. És így a neve Isten igéjének neveztetik. Tökéletes Isten maradt, de tökéletes emberként hozta meg a megváltást. És mennyei seregek követték őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltöztetve. Jézus kíséretében angyalok jönnek. Ezt már olvashattuk Jelenések 16. fejezetében, hogy a napkelet felől való királyoknak út készítetett. Ugyancsak az armageddoni látomásban, Jelenések 16. fejezetében olvashattuk. De Pál apostol is ezt írja az első Tesszalonikai levél 4. fejezetében, hogy maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával, harsonával leszáll az égből. Miért jönnek Jézus kíséretében mennyei seregek, mennyei angyalok? Nem azért, mert Jézusnak erőre, hatalomra lenne szüksége, hanem ebben is az fejeződik ki, hogy a mi földünk története az egész világmindenségben egy nagyon elszigetelt jelenség. Az egész világmindenségben sehol, de sehol nem fogadták el Sátánt, nem fogadták el a rosszat. Vannak értelmes lények a világmindenségben, nem engedték be a bolygóikra Sátánt, mi beengedtük. Ezért a mi földünk valóban a fellázadt bolygó, a tűzben égő bolygó, és a mennyei világok lakosai nagyon szeretnék már, ha az összhang az helyreállana. A tiszta gondolkozású, a tiszta erkölcsű világok, és a földről kimentett és szintén tiszta gondolkozású és erkölcsű emberek között. Jézus kíséretében ezért vannak ezek a mennyei lények. Mennyei seregek követték őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyorsba öltöztetve. Hallottam már ilyen megjegyzést, és hogy ilyen okoskodást, hogy miért vannak itt lovak, meg minden. Ezek jelképek, kedves hallgatók. Jelképek. A jelkép azt akarja kifejezni, hogy a ló, a lovas a Bibliában azért a harc, a küzdelem, az erő, a hatalom jelképe, de Isten máshogy használja az erőt és a hatalmat, mint az emberek, de mégis emberek számára így válik hozzáférhetővé, hogy a gondolkodásunkban így tudjuk ezt elrendezni, hogy ez az eljövetel, ez egy kozmikus eljövetel lesz. Ennek az eljövetelnek senki nem állhat ellen, ezt nem lehet visszatartóztatni. Majd olvasni fogunk egyik előadáson a Gog és Magog háborújáról, ami nem ekkor fog bekövetkezni, hanem Jézusnak az úgynevezett harmadik eljövetelekor, amikor egy bizonyos fajta harc bontakozik ki Jézus és követői, Sátán és követői között, de ott is látjuk majd ennek a harcnak a természetét. Tehát ezek jelképek, amik azt akarják számunkra sugallani, hogy a Jézus második eljövetelét mindenki meg fogja látni, az egész földön teljesen nyilvánvaló és kétségbe vonhatatlan lesz. Jézus maga mondta Máté 24. fejezetében, hogy az egész föld meglátja őt, és sír a földnek minden népe, az örömtől az egyesek, és a visszavonhatatlan szomorúságtól a többiek. Tehát ezek a jelképek, mint hogy most is jelképeket fogok még olvasni, és mennyei seregek követték őt, és fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve, és az ő szájából éles kard jött ki. És az ő szájából éles kard jött ki, hogy azzal verje a pogányokat, helyes fordítás szerint ugye a népeket, és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel, és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. És az ő ruháján és tomporán oda volt írva az ő neve, királyoknak királya és uraknak ura. Hogy a Jelenések könyve első fejezetében már találkoztunk erről a karddal, ami szintén Jézus szájából jött ki. Nem a kezében van a kard. Tehát itt a Biblia hangsúlyozza, itt nem arról van szó, hogy Jézusnak valami földies, testies hatalmat kell gyakorolni. Jézus előtt el fog némulni mindenki. Így mondta már az 50. Zsoltár, hogy amikor az Isten jön, akkor megszeppen előtte az egész föld. Így mondta már a 46. Zsoltár is, hogyha kiereszti hangját, megszeppen a föld, mint a gyerek, amikor azt mondja a szülő, hogy most pedig tessék lefeküdni. És akkor több szó nincsen. Megszeppen. Tehát Jézusnak nem azért van kard a birtokában, hogy azzal, hogy testi módon hadakozzék, egyébként sem a kezében van a kard, hanem az ő szájából éres kard jön ki, hogy azzal verje a népeket, és fogja azokat legeltetni vasvesszővel. Mit jelentenek ezek a jelképes kifejezések? A kard, a kétélű éles kard, a Bibliának olyan ismert jelképe, hogy nem kevesebbszer, háromszor azonosítja a Biblia, hogy ez mit jelent. Máté evangélium a 10. fejezet 34. versében. az Efézusi levél 6. fejezet 17. versében, és a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. és 13. versében. Világosan kimondja a Szentírás, hogy a két élő éles kard az Isten beszéde. Isten a beszéde alapján fog megítélni embereket, Isten a beszédével adott törvényt nekünk, Isten azt kéri számon az embereken, hogy mennyire éltünk rendeltetésszerűen az élet törvényei szerint. Igen, Isten, aki nem használta ki az életben, a történelemben a kegyelmet, nem használta ki az időt, hogy megváltozzék, igen, ő legeltetni fog vasvesszővel, és nyomja mindenható Isten haragja hevének borsajtóját, mert ugye a 14. fejezetből, a Jelenések 14. fejezetéből azt is megtanulhattuk, hogy az aratás után a szüret is elkövetkezik. Az aratás az igazak egybegyűjtése, a szüret pedig a gonoszok életének végső visszavétele. Ez ennyire egyszerű a két jelkép. Miért egyszerű? Azért, mert az aratáskor mi történik? Begyűjtenek, ugye? Tehát kévékbe kötnek, kicsépelik a gabonát, tehát összegyűjtnek. Az aratás az igazak egybegyűjtése. Az aratás után azért pár hónap eltelik, mint hogy most is hátunk mögött van pár hónap, és elkezdődött a szüret, és a szüretnél mi következik be? A szüretkor összegyűjtik ugye a szőlőfürtöket, és kádakba kinyomják a levét, és ez a két kép, az egyik az egybegyűjtés, a másik pedig a kipréselés, kisajtolás. Az egyik, hogy örök életre ott lesz majd minden olyan ember, aki az Isten törvénye, a két élő éles kard szerint élt, vagy lelkiismerete szerint, vagy hite szerint, de sajnos emberek eljutnak a szüretre is. Az Istennek, Jézus Krisztusnak nem csak az aratást kell véghez vinnie, hanem Jézus Krisztusnak azt is kell mondani a szomorúan, drámai módon, hogy ezekért az emberekért is meghaltam, de ezeknek az embereknek így sem kellett az élet. Az isteni életemet adtam értük, de így sem akartak élni. Nem tudom őket az örök élet ajándékába részesíteni. Nem lehet, mert ők maguk zárták ki egyszer s mindenkorra magukat az örök életből. Ugye mennyire egyszerű és szemléletes, de ugyankor egy kicsit drámai jelképek, aratás és szüret. Két cselekmény a mezőgazdaságban, bizonyos hosszú idő, néhány hónap ugye eltelik, egy 3-4 hónap a két esemény között. Az egyik az egybegyűjtés, gyertek én atyámnak áldottai, mondta Jézus, örököljétek az országot, mely számotokra készítetett a világ alapítása óta, de azt mondja azoknak, akik a bal keze felől állnak, távozzatok az örök tűzre, ti gonosztevők, mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjóztam, és nem adtatok innom, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel engem, beteg voltam, és nem látogattatok meg engem. Nem értették meg, hogy az élet mire van. Nem fogadták el a kegyelmet, nem fogadták el az Istennek az áldozatát, nem fogadták el Krisztusnak a golgotai vérét sem. Ha valaki nem fogadja el Istentől azt, ami a legeslegnőbb ajándék, Isten az életét nem sajnálta az emberét, akkor az örök életben is majd kezdenek foglalkozni, hogyha ha kapnának örök életet. Mondja Ézsaiás könyve 26. fejezetát, lehetséges lenne, hogy a gonosz örök életet kapjon. Tehát az örök életben mind törnék majd a fejüket, akik a gonoszságból nem gyógyultak ki. Hogy újra elindítsanak az útjára egy ilyen borzalmas történelmet? Nem, az Isten itt a történelemben mindenkinek időt és lehetőséget ad, hogy ember válasszál. Én az életemet adtam érted, hogy az örök életet választ. De hogyha nem választod az életet, akkor el kell búcsúznod úgy az élettől, hogy már a 14. fejezetben láttuk, hogy úgy mutatta be a kárhozatot a Szentírás, hogy kinyomják a borsajtóban a mustot, és elfolyik, a földbe issza a vért. Elfolyik. Jézusnak a megjelenése önmagában csak történetileg az igazak feltámasztását és az élő igazaknak az átváltoztatását jelenti. Miért beszélt akkor itt borsajtóról? Miért beszélt akkor itt már a kárhozatról? Azért, mert akik Jézus második eljövetelkor nem támadnak fel, akik Jézus második eljövetelkor az élők közül nem változnak el, azok sajnos mind a kárhozat fogjai. Nem most, még jön az ezeréves ítélet, az ezeréves ítélet, a millenem, amelyre a következő előadáson kerítünk sort, az ezer éves ítélet után jön a második feltámadás, mert ez az első feltámadás, az igazak feltámadása. A második feltámadás a kárhozottak feltámadása. De aki itt nem támad fel, az nem az aratás részese lesz, hanem a szőlő kitaposásának, a must elfolyásának a részese lesz. És itt erőre vetíti a 19. fejezet, ezzel fejeződik be ez a szakasz, és ezzel kell, hogy én is befejezzem az előadást, hogy ahogy az előadás első részében a mennyegzőre helyeztem a hangsúlyt, hiszen először a mennyegzőről beszélt, és hogy a felesége felkészítette magát, most az előadás végén meg kell, hogy emlékezzem arról, amit felolvasni is elég szörnyűséges. Lesznek emberek, akik elvesznek, de nem azért, mert az Isten kegyetlen. Nem azért, mert az Isten ne akarta volna az ő életüket. Borzalmas dolog az, hogy emberek, emberi intézmények, itt látni fogjuk egyházak, akik Krisztus nevét vallják, ma még Krisztus nevét vallják, esetleg emberek csodálják ezeket az intézményeket. És itt a 19. fejezet 17. versétől a következőt olvashatjuk róluk. És láttam egy angyalt állani a napban, és kiáltott nagy szóval mondván minden madaraknak, melyek röbdöstek az égnek közepette, jöjjetek el, és gyűjjetek egybe a nagy Istennek vacsorájára, hogy egyétek a királyok húsát, és a vezérek húsát, és a hatalmasok húsát, és lovaknak és rajtuk ülőknek húsát, és mindenkinek húsát, szabadokét és szolgákét, és kicsinyekét és nagyokét. És láttam, hogy a fenevad és a föld királyai és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen, aki a lovon ült és az ő serege ellen. És megfogatott a fenevad és ővele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét, és ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettettek. A többiek pedig megölettek a lovon ülőnek kardjával, amely az ő szájával jött ki, és a madarak mind megelégettek azok húsával. Félelmetes kép, és félelmetes leírások. Volt egy vacsora, amelyre a bárány mennyegzője, amelyre a vőlegény felesége elkészítette magát. És most szó van egy másik vacsoráról, előre vetíti a Biblia annak a másik vacsorának a képét, amely majd az ezer éves ítélet után következik be. Tehát mondom, az első feltámadás az az igazak feltámadása, a második feltámadás a kárhozottak feltámadása. János apostol egybelátja a kettőt. Az első feltámadásról majd a 20. fejezetben azt olvassuk, boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Annak azon nincs hatalma a második halálnak. A második feltámadásról pedig azt olvassuk, hogy igen, visszakapják az emberek, meg emberi csoportok is az életüket, de csak azért, hogy szembesüljenek azzal, hogy ő nekik nem lesz joguk leülni a bárány mennyegzős asztalához. Őértük jönnek a madarak, és a madarak rendeznek lakomát, és válják a csőrüket a húsba. Döbbentes ezt leírni is János apostolnak, nekünk is olvasni, hogy lesznek emberek, akik elvesznek, és oktalan állatok, hogy mondja Péter apostol, az állatok okosabbak az embereknél, és lakmároznak ugye a húsukból, és azt mondja, hogy itt van a fenevad, és itt van a hamis próféta, akiről olvashattunk a Jelenések könyve 13. fejezetében, a föld végső hatalmai, egy egyházi hatalom, egy politikai hatalom, a legerősebb földi vallás és egyház, a legerősebb földi politikai hatalom, ugye azonosítja a Biblia jelképeket, hiszen a tengerből feljövő fenevad Róma jelképe. Maga Jézus azonosította Máté evangélium a 24. fejezet 15. versében, hogy amikor majd a csapatok körbeveszik Jeruzsálemet, amelyről Dániel próféta szólott, aki olvassa, értse meg. Róma vette körül Jeruzsálemet, Róma pusztított el a szent várost, Róma jelképe, az ókori, a középkori, a történelem végéig hatalmat gyakorló Rómának a jelképe, a fenevad jelképe, a tengerből feljövő fenevad jelképe, és a hamis próféta, vagy a másik, a földből feljövő fenevad, a világ legerősebb állama, amely a Jelenések könyve 13. fejezetében, a 12. fejezettel összefüggésben, tehát 12. és 13. fejezetből érthető meg, hogy melyik a mikorunknak a legerősebb állama. A Biblia szerint legalábbis a földből feljövő fenevad, ami nem tengerből jön ki, tehát nem népeket igázott le, hanem a maga történelmi fejlődésével fokozatosan erősödött meg, és lett a föld vezető állama, tehát egy szó mint száz, ugye erről is volt itt külön előadás, a világ ma vezető ereje, a földből feljövő fenevad az Amerikai Egyesült Államok. Egy ottani szerzőnek az Új Világrend című könyvét most is ajánlom a kedves hallgatóknak a figyelmébe. Az Amerikai Egyesült Államok történelme során nagyon sokszor védelmezte a vallásszabadságot, a lelkiismereti szabadságot. Most meg fogja csúfolni ezeket az értékeket. Az Amerikai Egyesült Államok, amelyet a Jelenések könyve 12. fejezete egy pozitív erőnek ír le, a történelemben először messze menően pozitív szerepet töltött be, teljesen eltorzul 200-250 év alatt. Az Amerikai Egyesült Államok, amely végrehajtja azokat a vallási kívánalmakat, amelyeket ez a valláspolitikai egységesülés megkíván tőle, és erre konkrétan most is, még a végső pusztulásnál is kitér a Szentírás, nem csak egyes emberek, hanem intézmények, államok megítélése is benne van a Jelenések könyvében, amikor azt mondja, hogy megfogatott a fenevad, és ővel együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette ő előtte, amellyel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét, és ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettettek. Nagyon sokszor a középkortól fogva a kénkővel égő tüzes tavat a különböző egyházak szó szerint értelmezték. Fenyegették is az embereket a kénkővel égő tüzes tóval, hogy majd oda fogsz kerülni. De kedves hallgatók, itt van kinyitva a Bibliám, Jelenések könyve 19. fejezet 20. versénél. Nem kell lapozni sem. Lapozni sem kell. Átnézek ide a 20. fejezet 14. versére. A pokol pedig és a halál vettettek a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava. A tűz és kénkővel égő tó, vagy a tűznek tava, ez egy jelkép. János apostol így látta, hogy valami hatalmas, forrongó, tüzes tó, kénköves, tehát egy gőzölgő és egy mindent megemésztő, hatalmas, forróságú tó, tehát ez egy jelkép. Itt van az azonosítása. Ez a második halál, a tűznek tava. Ahogy az Jézus második eljövetelének sok jelképe van, menyegző, aratás, vajúdás, Jézusnak a kárhozatról szóló tanításainak is sok jelképe van. Ilyen például a kárhozat egyik jelképe, tehát a második halál, ugye ez fogalom, hogy második halál. A második halál a visszavonhatatlan halál. Föltámadnak az első halál után, szembesülnek majd az ítélettel, és örökre elenyésznek. Második halál. Második halál a kárhozat. Abból nincs már fölébredés. Az a teljes megsemmisülés. Mi ennek a jelképe? Egyik jelképe a Bibliában a tűznek tava. Tűznek és kénkőnek tava. Második jelképe, amit Jézus nagyon sokat használta a példázatai végén, ott lesz sírás és fogak vacogása. Nem fogcsikorgatás, az is helytelen fordítás. Ott lesz sírás és fogak vacogása. A fogcsikorgatásban az lenne benne, hogy azért még visszavágnék, és nem fogadom el ezt az ítéletet. Ott ilyen nem lesz. Fogcsikorgatás senki részéről nem lesz. Fogak vacogása lesz. Sírás és fogvacogás annyit jelent, elrontottuk az életet. Játszottunk az élettel. Elherdáltuk az életet. Isten sem adhat nekünk, semmilyen formában nem adhat életet. Visszaéltünk az élet jogával, azzal az életével, amelyért Isten az életét adta. Nincs jogunk élni. Egy harmadik vagy negyedik jelképe szintén Jézus sokat használta. Külső sötétség. Külső sötétség. Ez is a kárhozat jelképe. Kárhozatnak további jelképe Malakiás könyve 4. fejezetében például, hogy az Isten nem hagy rajtuk se gyökeret, se ágat. Hát ami nem hagy se gyökeret, se ágat, az alul felül mindenképpen a tűzre vetik, és a tűz martaléka lesz. Tehát megint csak a teljes megsemmisülés. A Bibliában olvasunk második halálról, Abdiás könyvében olvasunk arról, hogy olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Engem személy szerint ez a kifejezés érint a legfájdalmasabban, hogy lesznek emberek, akik az Isten ítélete szerint olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Nem volt értelme, hogy itt éljenek. Az életet bemocskolták, eltorzították, csak rosszra használták, azonosultak a rosszal. Az életet visszaadni a kezükbe, ez annyi lenne, mint hogy újra elkezdik ezt az egész fájdalmas és nemtelen folyamatot. Tehát a Bibliában vannak a második eljövetelnek és az örök életnek is szimbólumai, de vannak a végső elveszésnek is szimbólumai. Két vacsora lesz. Lesz a bárány menyegzőjének vacsorája, és lesz a madarak vacsorája, amikor lakmároznak azok testéből. Mondom, ezek jelképek. Tűzzel és kénkővel égő tüzes tó. Ezek mind jelképek, amelyek azt akarják tudomásunkra hozni, hogy Isten nem adhat életet, még kevésbé örök életet azoknak, akik az életet itt a Földön nem tanulták meg rendeltetésszerűen, tehát a szeretet törvényének megfelelően élni. És ezzel a drámai, de mégis fölemelő véggel már lezárulhatna a jelenések könyve. Itt már tényleg pontot lehetne tenni a végére. De hogy elmondtam, kedves hallgatók, már a 14. fejezet végén is pontot lehetett volna tenni a végére. Ott is ott volt aratás és szüret. Már a 16. fejezet végén is pontot lehetett tenni a végére, mert ott volt az, hogy elkövetkezik a 6. csapás után már Jézusnak és követőinek az eljövetele, a 7. csapásnál már az egész föld romhalmaz, már a szigetek, a földrészek kimozdulnak helyükből, tehát az egész föld egy olyan gyalázatos állapotba került, amivel csak egyet lehet csinálni. És ezt fogja Jézus tenni 1000 év után, újjáteremteni. Újjáteremteni. De a Biblia itt azért nem fejeződik be, mert most következik egy nagyon fontos fejezet az 1000 évről. Az 1000 éves időszakról, ugye idegen szóval a millenniumról vagy millenniumról, ez a jelenések könyve 20. fejezete fog beszélni. Miért van szükség erre az 1000 évre? Egyáltalán mi ez az 1000 év? Szó szerint értendő, jelképesen, konkrét időszámítás, vagy csak egy rövidítés, vagy egyáltalán miért szól egy 6000 éves történelem után, mintegy 6000 éves történelem után erről az 1000 évről? Ezt a következő előadáson meg kell vizsgálnunk, annál is inkább, mert a hatalmi kereszténység történetében rettenetes visszaérésekre vezetett ennek az 1000 évnek a félremagyarázása. Az 1000 évnek a félremagyarázását már a 4.-5. században Augustinus Aurelius népszerű nevén Szent Ágoston megkezdte, aki azt mondta, hogy az ezer év az a Krisztus halála és föltámadása utáni időszakra értendő, amikor Krisztus uralkodni fog 1000 évig az ő papjaival. Az egész középkor erre hivatkozott, nem a Bibliára, hanem Szent Ágostonra, hogy íme a papok uralkodnak, a vallás és a politika egyesült, ez az Isten örök rendje és örök törvénye, és az egész középkorban több mint 1000 évig. A 4. századtól egész a 14. századig az emberiséget ezzel a hazugsággal laktatták. Több mint 1000 évig, hogy megvalósult a Földön az Isten országa. Íme itt a kereszténység. A kereszténység és az egész világ történelmének leggyászosabb időszaka volt ez. Az 1000 év a Biblia szerint nem itt van, teljesen nyilvánvaló, hogy hol van. Az 1000 év ezután jön, Jézus második eljövetele után jön. Erről fogunk szólni a következő előadásban, mert jelenések könyve ezután a 20. fejezettel ezzel folytatódik. De továbbá még kell még egy fejezet, és ez a 21. fejezet, ami az 1000 év utáni teljes újjáteremtésbe is bepillantást enged, és ezzel is külön kell foglalkoznunk. Tehát sorozatunk ezért ilyen hosszú, és akkor jön még a 22. fejezet, amely lezárja az egész jelenések könyvét, és újra tudomásunkra hozza, hogy nem mesét olvasunk itt, nem ködös futurológiát vagy jövőbelátó jóslatokat. Többször is ott van a felszólítás, írd meg, e beszédek hívek és igazak. Írd meg, ezt mondja Jézus Krisztus, én mindent újjá teszek. Kedves hallgatók, lehet, hogy aki most ezt először hallgat ilyen proféciáról szóló előadást, és vagy nem régóta jár a sorozatra, azt mondja, hogy kérem, hát itt miről van itt szó? Soha életemben nem hallottam erről. Biztosíthatom önöket, én sem hallottam, amikor először hallottam. Én is azt kérdeztem 25-26 éves koromban, hogy miféle kereszténységet éltem én, ha soha nem hallottam a jelenések könyvéről részről részre, hogy mi, miután, hogyan, miért fog bekövetkezni. A Biblia elindul a teremtés történettel, és befejeződik azzal, hogy a Földünk életideje mikor jár le. A Biblia maradéktalan kinyilatkoztatás. Ez valóban az Isten igéje, semmiről nem felejtkezett meg az Isten, semmiről nem mulasztott el bennünket felvilágosítani. Nem azért, hogy féljünk. Jézus világosan mondta János 16. fejezete szerint, ezeket azért beszéltem néktek. És jelenések könyve is Jézus kijelentése, így kezdődik ez az első mondata. Ezeket azért beszéltem néktek, hogyha meg lesznek, higgyetek. Itt az a kérdés, hogy melyikünk fordul oda hittel, kereséssel, kutató tudakozódással, hogy ezt mondja nekem az Isten, én ezt szeretném megérteni.